A mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvasom, a 44. fejezetből, a 18. verstől a 34. versig terjedő részből. Mózes első könyvében, a 44. fejezetben így szól Isten igéje. Ekkor Júda odalépett Józsefhez, és ezt mondta. Kérlek, Uram, hadd szóljon egy szót hozzád, Uramhoz a te szolgád, és ne gerjedj haragra szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én uramnak, öreg apánk van nekünk, és annak egy öreg korában született fiatal gyermeke. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Te ezt mondtad szolgáidnak, hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak, nem hagyhatja el ez a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak, ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többé a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Amikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük, nem mehetünk el. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szem elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád, ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, biztosan vadállat tépte szét, nem is láttam, mint máig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor a bánat miatt juttatjátok őszfejemet a halottak hazájába. Ha úgy térek most vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nem lesz velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal. És szolgáid a bánat miatt juttatják apámnak, a te szolgádnak őszfejét a halottak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért. Ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljem vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád, e fiú helyett, uram rabszolgájaként. Ez a fiú pedig hadd menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat éri. Imádkozzunk! Szent háromság Isten, mennyei atyánk Jézus Krisztus által. Hálaadással és magasztalással jövünk hozzád, és dicsőítünk téged az életért. Azért a gyönyörű szent életért, amit tőled kapunk mindannyian. És kérünk téged, hogy bocsásd meg nekünk, hogy ezzel az élettel mi olykor visszaélünk. Nem becsüljük meg, nem tiszteljük, és nem őrizzük minden tehetségünkkel. Bocsásd meg nekünk, hogy fájdalmat okozunk egymásnak, hogy szomorúságot szerzünk szeretteinknek, Sokszor hiteltelenek és szeretetlenek vagyunk, amikor pedig rólad kellene bizonságot tennünk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, hogyha a veszteségekre, a halálra, az elmúlásra, vagy a gyászra gondolunk, akkor olykor a reménytelenség, a fájdalom tölt el bennünket. Tudjuk jól, Urunk, hogy Te ezt érted, és elfogadod tőlünk. Hiszen Te is átélted a fájdalmat egyszülött fiadért, Jézus Krisztusért. Szomorú voltál és szenvedtél. Sírtál, amikor arra volt okod. Köszönjük neked, hogy ennyire együtt érsz el velünk, és hogy ennyire biztatsz minket, ne féljünk hozzád jönni, amikor fájdalmakkal és szomorúságokkal élünk. Emeld fel a mi szívünket és lelkünket, hogy láthassunk és érezhessünk téged, hogy jelenlétedben felemelkedhessünk, és örülhessünk annak, hogy Te velünk vagy, és őrzöl bennünket. Kérünk, áld meg ezt az estét, és a következő estéket, hogy Te előtted történjen minden, és hogy tőled kapjuk az útmutatást, az igét, az erőt a beszélgetésekhez és az életünkhöz. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket. Amen. A 210. számú dicséretnek énekeljük a 6., 7., 8. és 9. versét. A 210. számú dicséret 6. verse itt kezdődik. Ó Isten báránya, kedvezz, mert most vagyon az óra, mondd lelkemnek, légyen üdvözdolva, forduljon jóra.
ennek a gyülekezeti hétvégének a témája tehát, vigasztalódjunk, hogy vigasztaljunk. És ma estére előadunk rá, tiszt testvérünk, gyászolók a Szentírásban, ezt a címet adta, szeretettel megkérünk, légy kedves az előadásnak.
Első hallásra és második és századik hallásra is a gyász az egy szomorú kifejezés. Nagyon sokszor félünk is ettől a szótól, mert úgy érezzük, nyilván a tapasztalataink vezetnek minket ehhez az érzéshez, hogyha gyászról van szó, akkor emögött halálról van szó. Ha halálról van szó, akkor veszteségről van szó, és ha veszteségről van szó, akkor nagyon vesztesek vagyunk, és ezért a gyászról csak sírva és szomorkodva lehet beszélni. Ez így igaz? Ez nem egy vidám téma. Mégis nagyon örülök, hogy ezeken az estéken egy olyan téma, egy olyan életterület kerül elő, ami hadd legyen ennyi személyes vonatkozás, ami nekem nagyon kedves. Soha sehol nem találkozhatunk annyi őszinte emberi érzéssel, az életnek a legnagyobb kérdéseivel, a legemberibb válaszokkal, a legemberibb megnyilvánulásokkal, mint akkor, amikor elveszítünk valakit. Amikor meg kell állnunk szeretünk koporsója mellett, és egy utolsó búcsúvételt kell ott megtennünk. Nagyon nehéz. És mégis, ha valahol, akkor itt nagyon emberek vagyunk. Itt lemúlik rólunk mindenféle külső máz. A temetésen sokszor még tartjuk magunkat, ez így helyes, így van, jól, de mégis, ahogy telik az idő, lehullanak rólunk a leplek, az állarcok, az erőnk nagyon gyakran erőtlenséggé válik, és úgy érezzük, nincs kapaszkodó. Nekünk keresztényeknek egy fokkal talán még szövevényesebb, hiszen nekünk van reménységünk. Bizony előfordul, hogy a családunkban, a környezetünkben olykor a többiek mondják is, neked könnyű, hiszen te hiszel a feltámadásban. Neked van hited, van kiben, és van miben kapaszkodnod. Csak mi érezzük, hogy amikor esténként elalszik a villany, és ott maradunk gondolatainkkal, abban az olykor imádságos, de olykor nem imádságos csendben és magánban, csak mi érezzük, hogy mennyire esendőek ezek a mi kapaszkodóink, hogy magunkra maradunk, hogy az elválás az fáj nekünk is, ugyanúgy, mint másoknak, mert mi is emberek vagyunk. De mi nagyon keveset merünk erről beszélni. Főleg a környezetünk, közvetlen családunk előtt attól félünk, ha elmondjuk, hogy mi milyen bizonytalanok vagyunk, ha nekünk is mennyire fáj az elmúlás, ha nekünk is hiányzik a másik embernek az illata, a megszokott szavajárása, ha ezt bevalljuk, akkor a környezetünk azt fogja mondani, hogy ennyit ér a hited. És ezzel szemben védekeznünk kell. De hogyan védekezhetnénk az imádság, az igehallgatás, a keresztény életgyakorlás mellett, hanem úgy, hogy időnként összejövünk, és őszintén egymásnak elmondjuk. Merjük megmutatni a kétségeinket, merjük feltenni a kérdéseinket. Jól tudjuk mi is, hogy minden kérdésünkre nem fogunk megfelelő, kielégítő választ kapni. De ha egymás szemébe nézünk és észreveszünk, hogy a másik is hasonlót érez. Nem ugyanezt, mert az ő gyásza más, de érezhetjük, hogy összetartozunk. És hol máshol, ha nem itt, ezt nekünk szabad megtennünk. Most nem kell félnünk az erőtlenségtől, még a könnyektől sem, nem kell itt most ettől félnünk, akinek jön, hadd jöjjön. Együtt vagyunk, és kezet nyújtok egymás felé. A gyászról nem szokás beszélni. Társadalmilag és kulturálisan sem. Azt várjuk, a kultúra ezt hozta magával, hogy minél hamarabb legyünk túl az egészen. A gyerektől azt várják az iskolában, hogy a második héten körülbelül már ugyanúgy teljesítsen, hiszen ő úgysem érti, hogy miről van szó. A felnőttől pedig azt várják, hogy a munkahelyére visszatérve ne hozzon minket zavarba azzal, hogy esetleg fekete ruhát visel, vagy nehéz az ebédszünet, mert éppen most arra gondol, vagy nem tud olyan magas szinten teljesíteni, mert a gondolatai most messze járnak. Ne hozzon zavarba minket, sugározzuk egymás felé ezt az indulatot. És megtanultuk a leckét, nem hozzuk zavarba egymást, és mindenki visszavonul a kicsi kis magán területére, szférájába, és ott próbál megküzdeni úgy, ahogy ezekkel a kérdésekkel és ezekkel az érzésekkel. Pedig, ha a gyász folyamatot, illetve magát a gyászt a Bibliában kezdjük el kutatni, hogy hogyan gyászoltak a bibliai emberek, akkor nagyon sok bátorítást kapunk, mi mai gyászolók. Arra nézve, hogy szabad erről beszélnünk, szabad ezt megélni, szabad ezzel megküzdeni, szabad-e a könnyeinket elsírni, szabad-e sok mindent megtennünk, amire azt mondja a környezetünk, hogy csak óvatosan ne tessék engem zavarba hozni. Ha a Bibliára nézünk, akkor egészen különleges tanításokat és különleges sorsokat ismerhetünk meg. A Biblia ugyanis már az első lapjai is számol azzal, hogy az ember halandó, és kénytelen szembenézni az elmúlás tényével. És ez a halandóság szorongást kelt az emberben. Mert ott van mögötte a nem léttől való félelem. A fenyegetettség érzés, hogy mi lesz, hogyha elmúlik az életem. Persze a Biblia szövege, a Biblia bizonyságtétele önmagán belül is egy óriási változást mutat, ha a halálra és a gyászra gondolunk. Nézzük először röviden a halálhoz való viszonyt. Az Ószövetség világában a halál sohasem önmaga jelentőségében jelenik meg, hanem mindig kettős vonatkozásban. Egyrészt Istenre tekintve, mi köze Istennek a mi halálunkhoz, másrészt az élettől elválaszthatatlanul. Hogyan éljük az életet, hogyha annak a vége a halál? A Biblia bizonyságtétele azt mondja, hogy az életet Isten ajándékozza. Az élet szent, az élet az ő áldása, felbecsülhetetlen érték, mert azt mondja az ószövetségi ember, csak addig lehetünk kapcsolatban Istennel, amíg élünk. Csak annak van reménysége, mondja a prédikátor, aki az élők közé tartozik. Csak a halál előtti élet az értékes, mert ha az elmúlik és jön a halál, akkor az ember többé nem dicsérheti Istent. Ezért hangozhat külön méltatásként, hogyha egy ember hosszú életet élhet, az milyen áldás, és milyen gyönyörű, hogyha az élete végéhez ez a mondat társulhat, meghalt késő vénségében, betelve az élettel. Az ószövetségi ember, nem úgy, mint a mai, elsősorban nem a halál eredete érdekli, hogy honnan jön, miért van, hanem hogy milyen életet élhet a halál előtt. Tudomásul veszi az örökséget, hogy az ember porvó lesz és visszatér a porba. Nem hiszi, hogy halhatatlan lenne, inkább az, hogy halandósága hozzátartozik az életéhez. Furcsa, de még a bűneset leírásában sem hangzik el, hogy az ember korábban halhatatlan lett volna. Így elolvasunk arról, hogy Isten büntetésként megígéri az embernek a halált, amennyiben szakít a jó és rossz tudásának a fájáról. Mégis, amikor ez megtörténik, és az ember elköveti ezt a bűnt, akkor nincs arról szó, hogy Isten büntetésként adja utána a halált. Sőt, amikor ebben a történetben a büntetésről olvasunk, akkor azt olvassuk, hogy Isten azért üti ki az embert az Édenből, nehogy az élet fájáról szakítva az ember örökké éljen. A halál tehát az ószövetségi ember számára az élet kísérő jelensége. Rossz, ellenség, nagyon jó, ha sokáig elkerüli az embert, de nem menekülhet előle. Olvashatunk a Seolról, a halál birodalmáról, de arról nem olvashatunk, hogy mi történik a halál birodalmában. Mintha valahogyan ott a halott lelkek mégiscsak léteznének valahol, de a halál birodalma, a Seol, azaz Istentől való elszakítottságot, az élet ellentétét mutatja. Megszólal ugyan egy kicsi vágyakozás az ószövetségi emberben például Jobban, hogy milyen jó lenne, ha a halál nem szakítana el végletesen és véglegesen Istentől. Így sóhajt, bár csak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig, kiszabnád időmet, aztán újra gondolnál rám, szólnál hozzám, és én válaszolnék, mert kívánkoznál kezed alkotása után. Egy halvány reménység, ami az Ószövetség világában reménység marad. Az Új Szövetségben óriási változás történik, ma nem abban, nem elsősorban abban, ahogyan az ember tekint saját halálára. Jól tudjuk, hogy az Új Szövetségben tovább megy az a fajta gondolkodásmód, ahogyan az ószövetségi ember gondolkozott az elmúlásról. Mégis az Új Szövetség Jézus Krisztusról szóló bizonságtétel, és az ő halála és feltámadása döntően változtatja meg ember és halál kapcsolatát. Az ő halála valóságos halál. Az ő halála valóban lezárja az életet. És az ő halála az olyannyira véges, hogy átéli mindazokat, a fájdalmakat, szomorúságokat, a meghalásnak azt a nagy keservét, ami olykor a mai embernek is részül jut. És az ő feltámadása valóságos feltámadás. Mindkettő jelentőségében és tartalmában nem csak önmagára nézve egyedi, hanem közvetlen hatása van azoknak az életére és halálára, akik benne hisznek. Miért olyan különleges az ő halála? Nem azért, mert mostantól kezdve tudhatjuk, hogy mi történik a túlvilágon, hogy a Seolban vagy a halálbirodalmában, akkor most már másképpen élünk tovább, nem ezért. Hanem azért, mert ő a halálban és a feltámadásban feloldotta az ember végzetes elszakítottságának, elkülönülésének az állapotát, és egy teljesen megújult kapcsolat lehetőségét kínálta fel az ember számára. Innentől kezdve az ember számára a halál reménytelensége nem az élet végpontja. A halál továbbra is fájdalmas, szomorú, nem szűnik meg az ember életét lezáró esemény, még a halál félelem is megmarad, mert a halál fölötti győzelem nem egy könnyű győzelem, sőt, Krisztus maga is halálos gyötrődéssel nézett a saját halála elé, és egyetlen embernek sem ígérte, hogy meghinéli az élettől való elszakadás fájdalmától. Mert ezzel az Istentől kapott szent élet értékét csökkentette volna. Ha a halál ilyen gyönyörűséges, akkor az élet ezzel értéktelenné is válik. Nem a halál a megváltás, hanem Krisztus a megváltó. aki a halál eseményében is reménységet kínál, hogy még a halál sem választ el tőle, hogy a halál fölötti győzelmében azokat is részesíti, akik hisznek ő benne. Ezért a keresztény ember nem spekulál, hogy mi lehet a halál után. A halálban az ember léte megszűnik önmaga számára, de ez nem akadálya annak, hogy Isten őt még ebben az állapotában is számon tartsa. Az ember mindenestől meghal, testestől, lelkestől, de ebben a meghalt állapotában sem felejtődik el a halál fölött győzelmet arató Isten előtt. Reménységünk, hogy amilyen hatalommal Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, ez a halál szeretteink és a mi életünket is életre kelti az Istennel való örök dicsőségre. Ezért mondhatja később Pál apostol, hogy a Krisztusban meghalt ember reménységgel tekint elköltözésére. Ezért nevezheti a halált elköltözésnek vagy alvásnak. Nem azért, mert az a semmibe, az elszakítottságba vezet, hanem azért, mert a Szent Háromság Isten egyszer kiteljesedő közössége várja az embert. Igen, ez a reménységünk. Ez az, ami megszólal újra és újra hitvallásainkban, ez az, amit elmondunk és elmondtuk az igében a nyitott sír mellett. És mégis, amikor meghalnak azok, akiket szeretünk, amikor oda kell állnunk egy koporsó mellé, amikor belenézünk abba a kiásott sírgödörbe, akkor szenvedünk. A bibliai embernek szenvedéstűrő embernek kellett lennie. Ábrahámnak el kellett mennie jól megszokott biztonságos környezetéből, és vállalnia kellett egy nagyon hosszú utat. Jákobnak el kellett menekülnie testvére haragja elől, testi-lelki fájdalmakat átélve kellett megküzdenie Isten angyalával. Mózesnek el kellett menekülnie saját tette következménye elől, majd félelmekkel együtt vissza kellett mennie, hogy teljesítse küldetését. Jóbot pedig egyenesen a nagy szenvedőnek nevezzük, aki a feltétlen engedelmességtől a dühön és átokmondáson keresztül juthatott el csak élete békességéig. A bibliai embernek, szenvedéstűrő embernek kellett lennie. Izrael népének meg kellett tanulnia a fogságban való lét kiszolgáltatottságát, a sokszori újrakezdés bizonytalanságát, és sorolhatnánk a példákat egész addig, hogy a testi és lelki szenvedés nagyon is földi keserveit maga Jézus Krisztus sem kerülte el. Sehol sem olvashatunk arról a Bibliában, hogy Isten gondviselése a szenvedéstől is megkímélné az embert. Az emberi léthez hozzá tartozik a testi és lelki fájdalmak elhordozása. Ezért olyan különleges a Jelenések könyvének bizonságtétele, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népeik lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. De addig mindez van. Mindaddig meg kell ismernünk valamennyünknek a veszteség, a fájdalom és az elmúlás keserűségét. Alig ha lehet azt mondani, hogy az ősatyák ilyen könnyen sírva fakadó emberek lettek volna, nagyon sok mindent kibírtak. Mégis feltűnő, hogy egy ősatya, amikor a gyász fájdalmával kénytelen szembenézni, akkor mennyire emberi tud lenni. Hadd legyen most itt először az ő példája. Jákob, Jákobnak többször is át kellett élnie a személyes veszteséget. Sem anyjától, sem apjától soha nem tudott elbúcsúzni. Menekült, s velük már nem találkozott. Ézsauval szembeni áldás nyerése miatt el kellett hagynia otthonát, hogy egy nagybátyánál, lábánál húzza meg magát. Amikor visszatért, már csak a testvérét találta. De mielőtt visszatért volna, 14 évig szolgált egy asszonyért, Ráhelért. Előbb leáztatta feleségül, de kibírta, mert szenvedélyszűrő embernek kellett lennie, és végül megkapta Ráhelt. Ráhel pedig megszülte a kedves fiút, Józsefet. Majd megszülte a másikat, a kis Benyámint. De amikor Benyámin született, Ráhel is meghalt. Jákob meggyászolta, emlékoszlopot állított a sírja fölé. Nem tudjuk, hogy hogyan történt ez a gyász, de megtette, amit meg kellett tennie. Egyszer azonban azt kellett látnia, hogy fiai kedves gyermekének, Józsefnek a véres ruháját hozzák elé. És még csak el sem mondják, hogy mi történt valójában, csak oda teszik elé a ruhát. Neki magának kell kimondania a halál tényét, hogy a fiát bizonyosan vadállatok ölték meg, de nincs holttest, tőle sem tud búcsút venni, csak következtetni tud. Ha figyelembe veszik korábbi veszteségeit, látjuk, többszörösen is terhelt a gyásza. De Jákob gyásza másért is nehéz gyász, mert szülőként gyászolja gyermekét. És itt felborul a meghalás rendje, mert a rend nem az, hogy az apák temessék el fiaikat, hanem az, hogy a fiak temessék el apáikat. A gyermekét gyászoló szülő érzi ezt a rendborulást, és ez különös önvádat felthet benne, hiszen neki kellett volna meghalnia. Miért nem ő halt meg? Minden más gyászban is megjelenhet a bűntudat terve, erről majd holnap este lesz szó, de amikor szülő gyászol gyermeket, ott ez mindennél erősebb lehet. További nehéz mozzanat, hogy nincs ott József, nincs holttest. Pedig milyen fontos, hogy lássuk azt, akit elengedünk. Sokkal nehezebb elfogadni, ha ezt nem történhet meg. Hogyan szembesüljön egy ember az elkerülhetetlennel, a fájdalommal, az elengedéssel, hogyha nincs holttest, amelyik a maga lezártságával, befejezettségével mégiscsak segít a gyász elhordozásában. Mert még utoljára tehetünk valamit, még utoljára kifejezhetjük gondoskodásunkat, még utoljára megsimogathatjuk a meleg arcot, még utoljára gondoskodhatunk a szenvedőről. De Jákob most nem állíthat emlékkövet, mint feleségének, és nem lehet meg az a vigasztaló érzése sem, hogy eleget tett az eltemetés tisztességének. És Jákob gyászolni kezd. Ezt olvassuk, és megszaggatta Jákob a felső ruháját. Zsákruhát tekert a derekára, és sokáig gyászolta a fiát. Fiai és leányai mind vigasztalni igyekeztek, de nem akart megvigasztalódni, hanem ezt mondta, gyászolva megyek el fiamhoz, a halottak hazájába. Így siratgatta őt az apja. Nagyon szükszavú leírás ez, nagy Jákobról, az ősatáról, az angyalokkal harcolóról. De több olyan elemet is tartalmaz, amire itt és most nekünk ma érdemes figyelnünk. Az első, hogy megszaggatja felső ruháját. Az egyik legősibb zsidó gyászolási rítus. A Biblia először Rubennel kapcsolatban említi, hogy amikor nem találja Ruben a testvér, amikor nem találja Józsefet az útban, kétségbeesésében megszaggatja a ruháját. Ez a gyász első mozzanata. Nem tudjuk, hogy honnan ered ez a szokás, sőt, még a pontos jelentés tartalma is kideríthetetlen. Mégis, ahogyan egy ember megszakadja a felső ruháját, ezzel a mozdulattal kifejezi azt az összetörtséget, bánatot, amit a halál jelenthet az életben maradó embernek. Ahogyan szakad a ruha, úgy szakítja meg a halál az életet, ahogyan a szakítással eltűnik a ruha épsége és teljessége, úgy törik meg a halállal az ember életének a teljessége is. A halálban kiszakítás történik az élők sorából, ezért a gyászolónak sem lehet ékes és egyben maradó az öltözete. Van egy gyászkurzusunk, most már évek óta tartjuk, ahol első mozdulatként vásznakat szakítunk, és érdemes esetleg otthon kinek-kinek végig gondolnia, hogyha egy darab vásznat kapna a kezébe, azt hányszor és milyen mélyre hasítaná be. Ez a szokás ma is él egyébként, hogy megfelelő helyeken, hát ma már nem szakítják, pedig a szakítás az igazi, mert a szakítás jelzi azt, hogy milyen erő kell ehhez, milyen váratlanul történik ez, hogyan reped, hasad az összeszőtt vászon. Jelzi jól, hogy kinek-kinek hányféle és milyen mély vesztességei lehetnek. Mindig azt kérjük ilyenkor a gyászolóktól, hogy annyiszor szakítsák, de ahányféle vesztességük volt, és olyan mélyre, ahogyan azt most érzik. És először, még ha nehezen is megy, mire befejeződik a tevékenység, addigra azt látjuk, hogy ezek a vásznak kinek-kinek vagy egy nagyon mély veszteség, vagy több veszteség, nagyon sokféle vesztességünk lehet. Nem csak a halállal kapcsolatban élhetjük át egyébként ugyanezt a fajta vesztességet, hanem bármilyen másfajta vesztességgel kapcsolatban, ami valóban a vesztesség érzést jelenti. Jákob gyászának van egy másik mozdulat, ez a zsákruha viselete, ami a tulajdonképpeni gyászruha. Durvasága, egyszerűsége nagyon szemléletesen engedi láttatni, hogy viselője most gyászban van. Nagyon feltűnő, hogy ma a gyászruhának a szokása az kiment gyakorlatilag legalábbis a városi közösségekben, kiment a divatból, de azért gondoljuk végig, hogy mondjuk egy kisebb, zártabb közösségben milyen sokat mondó lehet az, hogy valaki az öltözetével is jelzi, hogy én most gyászban vagyok, kérlek, most vigyázz egy kicsit arra, hogy mit, hogyan mondasz előttem. Ha valaki tiszta feketében van, vagy jelzi valamivel, hogy ő most gyászban van, akkor a környezetnek egy kicsit meg is könnyíti a helyzetét, mert a környezete érezheti, átélheti, hogy most lehetőleg nem kezdek el előtte poénkodni, nem kezdek el most az élet nagy vidámságairól beszélni, hanem legalábbis tapintatos vagyok vele szemben. Kár, hogy ez kiment a szokásaink közül, mint ahogy sok más Jézus is sajnos. Láthatjuk, hogy Jákob gyásza egy nagyon mély emberi gyász. Még azt sem titkolja, hogy ő hosszan gyászolja a fiát. Ő nem akar mindenáron, pillanatok alatt túl lenni az egészen. Nem akarja abba hagyni a gyászt. Pedig abban az időben és a mai időben is a gyásznak rendelt ideje van. Ma már nagyon rövid ez a rendelt idő, és akkor is nagyon rövid volt a rendelt idő. Háromféle időt szabtak ki. Az első időszak, amikor igazi tapintatot kíván a gyászoló, az 7 nap, a második időszak az 30 nap, amikor még tekintettel vannak rá, és egy nagyon közeli hozzátartozóit egy egész évig tarthatott a gyászérzés, de a gyász megmutatása, az igazi gyászidő az néhány nap volt, amit megengedtek egymásnak. A fiú igyekeznek is Jákobot kihozni ebből a gyászból. Vigasztalják őt, olvastuk a történetben, és szeretnék, hogyha befejezni a gyászt. De Jákob, a későbbi Izrael, az angyalokkal küzdő és az áldásért mindent elkövető, azt mondja, hogy nem. Siratgatja Józsefet az apja, és azt mondja, gyászolva megyek el az én fiamhoz, a halottak hazájába. Miről szól ez? Nem arról, hogy Jákob meghalni vágyik, mert ott olyan szép az élet, És még csak nem is arról, hogy ne tudnák, hogy az ószövetségi ember számára a halál az egyet jelent az Istentől való elszakítottsággal, hanem arról szól, hogy annyira szereti ezt a nehezen kapott fiút, hogy még a halálba is kész követni, mert nem tud elszakadni tőle. Jákob gyásza látható és megért gyász. Engedi látni, engedi környezetével észrevenni, hogy amit hordoz, az több, mint amit egy ember legalábbis könnyedén el tud viselni. Megvannak a formái, hogy mindezt kifejezze. Ez a mi bajunk, hogy nincsenek meg a formáink, hogy kifejezzük a gyászunkat. Félünk mindentől, annyira elbizonytalanodtak a szokásaink, hogy rettegünk megmutatni, mert mit is mondhatnánk egymásnak. Olyan erőtlenek kívánnak a szavak, mert elmúltak a formák, elmúltak azok a közösségi rítusok, hadd mondjam ki a kifejezést, amelyik segítette a gyászolót abban, hogy ő most szembesüljön azzal, ami történik, hogy ne tegyen úgy, mintha nem történt volna semmi, hogy közelengedje magához az érzéseket, mert tudja, hogy számíthat valakire, mert nem marad magára ezekkel, hogy egyáltalán kifejezte valahogyan azt, ami benne van. Jákob gyász, másodszor kontrollált gyász. A rítusok nem csak a belső tartalmak kifejezésében segítenek, hanem fegyelmeznek is. Sokszor azért válik parkalanná a mai ember gyásza is, mert nincs rítus, ami fegyelmezné. Ha csak annyi a rítus, hogy amikor érzem otthon, hogy mondjuk ezen az estén, ezen a napon, ő mi mindent tett, hogy neki milyen fontos volt ez a nap, ez az ő születésnapja. Meggyújtok egy gyertyát, az élet törékenységét jelzem vele, és leülök a gyertya mellé, és előveszem a képeket, és elkezdem nézegetni a képeket, rettegek ettől a rítustól. Pedig észrevehetjük, igen, megered az ember könnye. Azokat a könnyeket el kell sírni. Férfiaknak és nőknek egyformán. Persze férfiak és nők nem egyformán gyászolnak, de ez majd holnap este. Észrevehetjük, hogy elég egy 2-3 óra, még egy gyertya égni tud, egy mécsesnek körülbelül 3,5 óra az időtartama, és amikor azt vagy eloltom, vagy az elalszik, akkor összecsukom a könyvet, és elteszem szépen, és látom, érzem, hogy az a fájdalom, ami kijött belőlem, egy picit könnyített is a helyzetem. Mert nem kellett attól félnem, hogy ez parttalanná válik, hogy ez kicsúszik a kezemből, hogy akkor nem fogok tudni aludni, akkor holnap mi lesz velem. Nem félünk az emlékektől, hogyha ennek határokat merünk, tudunk szabni, és ebben a rítusok rengeteget tudnak segíteni. A harmadik jellemző az, hogy Jákob gyásza közösségben megélt gyász. Bármi történt, nem szakítja meg kapcsolatát a környezetével. Igen, ez egy nagy dolog, mert megtehetné, hogy nem engedi látni, hogy mi van benne, hanem félrehúzódik, magának gyászolgat jó hosszú ideig, de amikor a testvére vagy a gyermekei előjönnek, akkor úgy tesz, mint ahogy egy ősatyához illik, hogy hát akkor éljük az életünket tovább. Sokszor, ha ez nehezíti meg a családon belüli gyászt, hogy egymás elől rejtegetjük. Szülő a gyermek elől, szülő a házastárs a házastárs elől, gyermek a szülő elől. Mindenki úgy megpróbál a maga módján megküzdeni ezekkel az érzésekkel, és többnyire az lesz a végeredmény, hogy ő nem is gyászol, mert nem látszik rajta, vagy ő nem úgy gyászol, ahogyan az nekem lenne, megfelelő ahelyett, hogy megosztanám egymással azt, hogy én most ezt érzem, de megértem, ha te nem, és legközelebb most én vigasztallak téged, legközelebb te vigasztalsz engem. De ha nincs közöttünk beszélgetés, ha titkolózunk, mondjuk a gyerek előtt, hogy meghalt a nagypapa, a nagyszülő, mert még kicsi, 6 hónapos kortól észrevehető gyásztüneteket tud mutatni egy csecsemő. Hát hogy ne érezni az elszakítottságnak, a hiánynak a valóságát. Mi meg titkolózunk egymás előtt is, meg a gyerekek előtt is. Jákob nem ezt teszi. Úgy gyászol, hogy semmit nem titkol gyermekei elő. És ez egy óriási dolog. Mégis furcsa, benne marad a valóságban. Nagyon nagy dolog, ha elvonulok magamnak a gyászommal, bizony előfordulhat, hogy nem maradok benne a valóságban, mert magamra maradtam az egész, és a végén már azt sem tudom, hogy most mi igaz, mi nem, meg halucinálok, meg mindenféle van. Ha megosztjuk, segítünk egymásnak, hogy a valóságban maradjunk benne, mindannyian, ami most nehéz, de ami mégis az élet lüktetését hozza magában. Milyen gyönyörű, hogy ugyanez a Jákob, amikor éhínség tör az emberekre, akkor ő maga mondja a fiainak, hogy menjetek el, és hozzatok ennivalót, így mondja, hogy ne halljunk meg, hanem éljünk. Mondja az az ember, aki előbb még a gyászban, évekkel korábban azt mondta, hogy holtáig akarja a fiút követni, a halálba is elmegy vele. Most ne halljunk meg, hanem éljünk, mert benne marad a realitásban. És ezért szólt az a bibliai, amit felolvastam, hogy megszűnt Jákob gyásza, nem? Még amikor elmennek a testvérek, és ennivalót akarnak szerezni, és József, a meghaltnak tudott fiú, felismeri őket, és azt mondja próbára tévén őket, hogy hozzátok vissza, hozzátok el ide a kicsit, akkor Ruben arról számol be Józsefnek, hogyha őt is itt ide kéred, akkor a mi apánk azt már tényleg nem fogjuk kibírni. Miért lehet ez? Mert tudják a fiúk, hogy az apjuk valóban, még most is, azt a szeretetet nem tudta elfelejteni. A gyász feldolgozása, használjuk ma a szót, nem azt jelenti, hogy elfelejtem, hogy most már úgy teszek, mintha nem történt volna semmi, hanem azt jelenti, erről majd holnap szeretnék mesélni vagy beszélni, hogy az ember befogadja, visszafogadja azt, akit elengedett, úgy tudja, hogy meghalt, és van egy visszafogadási folyamat, és most már tud ezzel a tudattal élni. Tud az élet oldalán maradni. Senkit nem felejt el. Jókai Anna egyszer azt mondta, hogy a gyász itt két hónap után beáll és úgy marad. Van egy nagy igazság ebben, hogy nem akit elveszítettünk, aki meghalt, aki elment, akit többé testi szemeinkkel nem láthatunk, az mindig hiányérzetet fog bennünk okozni. De hogyha megtanulunk ezzel a hiányérzettel együtt élni, és ezt bármikor megtehetjük, bármilyen veszteségben megtehetjük, főleg, ha meg tudjuk egymást kezét fogni és egymás szemébe nézni, akkor mi az élet oldalán maradunk, és emlékezni tudunk arra, aki meghalt és elment. És ez egy áldott dolog. Itt marad velünk az emlékeinkben, mint egy belső alak, aki most már elszakíthatatlanul követ bennünket. Miért merem ezt ilyen bátran mondani? Azért, mert az Új Szövetségben van egy nagy gyászoló. Már beszéltünk Krisztusnak a haláláról és feltámadásáról, de most hadd mutassam be őt, mint gyászoló. Az a történet, amelyben Lázár egy testvér meghal. Van két nőtestvére, Mária és Márta. Senki másuk nincs. Egy barátjuk Jézus. De Jézus sehol, Jézus vár. Mária és Márta kénytelen szembenézni a halál valóságával. Lázár meghalt. Mindenki sír és gyászol. És akkor megérkezik Jézus. És azt olvassuk, hogy amikor látja, hogy mi történik, akkor megrendül lelkében. És sírni kezd. Szomorúságának különös méltósága van. Mert nyilvánvalóan ő is sírat egy barátot. De ugyanez a Jézus hamarosan a kereszten fog meghalni. És tudja jól, hogy a halál az ő egzisztenciájában feltámadást követi. És tudja jól, hiszen azért megy a keresztre, hogy akik benne hisznek, azokké is legyen ez a hit és ez a reménység. Most mégis sír. Vajon miért? Én belelátom ebbe a történetbe, s engedtessék ez meg nekem, hogy nyilván sajnálja Lázárt, sajnálja Mártát, sajnálja Máriát, s gyászol. De ezen túl ő talán a gyászt is siratja. Talán azért is sír, mert látta, hogy az embernek ez milyen nehéz. Hogy milyen nehéz elengedni, milyen nehéz szembesülni, hogy milyen sokan tele vannak váddal, önváddal, kérdéssel és kétséggel. Márta és Mária ugyanazt mondják neki, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Nem ezt kérdezzük? Ha itt lettél volna, ha ezt tettem volna, ha más tettem volna, ha jobban figyeltem volna, ha korábban észrevettem volna. Kérdések és kétségek. És ő ezt jól látja, és tudja, erre most ő nem fog egyértelmű választ adni. Ő most csak sírni tud a fölött, hogy az embernek ilyen nehéz osztályrész jutott. Mégis a gyásza egyedi, mert ő nem szolgáltatja ki magát ugyanennek az érzésnek. Megy, hogy meghalljon, hogy részesüljön mindabban, ami az embernek is jut, és megy, hogy feltámadjon, hogy segítsen az embernek a győzelemben részesülni. A keresztény ember gyászának ez a reménység az esélye. Segíthet nekünk abban, hogy megküzdjünk, hogy tanuljunk küzdeni. Segít a fejlődésben, és minden kétséggel együtt segít a hitben. És ezzel együtt is, hadd fejezzem be ezzel, jogunk van ahhoz, hogy minden ízében, minden percében, minden mélységében átéljük veszteségeinket, mert ha ez elég bátrak vagyunk, és ha egymást ebben tudjuk bátorítani, akkor vigasztalást kaphatunk. Jézus nem azt tanította a hegyi beszédben, hogy akik benne hisznek, azok soha nem fognak sírni, hanem azt, hogy ők meg fognak vigasztaltatni. Mert amíg meghal az, akit szeretünk, amíg olykor évekig szenved a beteg ember, és hal fájdalmas halál, amíg balesetben egyik pillanatról a másikra elveszíthetjük életünk boldogságát, addig a gyász is életünk része marad. Fájdalmas kihívás, amivel meg kell és meg lehet küzdeni. Segítsenek ebben bennünket a bibliai emberek, többek között Jákob, aki egy különösen szép gyásztörténetet élhetett meg. Köszönöm szépen a figyelmet, időben vagyunk.
Köszönöm, hogy a közösségben megél egy gyász, az többet között fegyelmez. Előadunk rendkívül fegyelmezet volt, 45 perccel. Úgyhogy van 30 percünk a kérdésekre. Tessék, bátran megszólalni, ameddig a zsidó rendjelentbe zár megyek, hogy személyesen is el lehessen mondani. Márta vagyok között.
Az ember meghal. Tehát itt különbség van a protestáns, a református és a római katolikus ember személyek között. Jól lehet, Calvin az institúcióban, főművében még a lélek halhatatlanságáról beszél, de a szövegkutatások és a hitünk úgy fejlődött, hogy mi azt mondjuk, hogy az ember egységes és oszthatatlan lény, jó lehet, ezek a tartományok megkülönböztethetők benne, de szép elválaszthatatlan. Tehát az ember testestől, lelkestől meghal, ami nem hal meg, az a Szentlélek. Tehát az ember azáltal lesz Isten lelkének a birtoklója, hogy a pneuma, a Szentlélek ölt testet ő benne. A Szentlélek halhatatlan. De az ember a maga testi és lelki valóságában halandó. Amíg nem hal meg belőle, az egyetlen dolog az Isten tudata az emberről. Tehát az ember teljesen meghal, mondja a protestáns hitvallás, református hitvallás, de ez nem akadályozza meg Istent abban, mert őrette nincs halál, tehát a lélek, a szent lélek, a szent háromság Isten az halhatatlan, őt nem akadályozza meg a mi halálunk sem, teljes halálunk abban, hogy ő bennünket számon tartson. A halottak birodalmáról nem tudunk közelebbit mondani, spekulációknak nincs helye, hogy ott mi meg hogyan egzisztál tovább. Annyit tudunk a bibliai bizonságtétel alapján mondani, hogy halott állapotunkban bármilyen az a halott állapot, tehát testi temetés, testbe koporsós temetés, hamvasztásos temetés, halott állapotunkban is számon tartott lények, emberek, személyiségek vagyunk Isten előtt. Ez nem a mi érdemünk, nem mintha bennünk lenne valami halhatatlan, hanem azért, mert az Isten a mindenható, aki a halandót is számon tudja, és a holtat is számon tudja tartani. Nem kérdés, és tulajdonképpen meg is értem, hogy amíg ember vagyok és élek, addig igazán nem tudom a halált befogadni, mert ha már nem élek, akkor már meghaltam. Tehát igazából mivel tulajdonképpen minden spekuláció, mégis, hogyha arra gondolok, és maga Calvin az institúcióban a lélek halhatatlanságáról beszél, nekünk szabad ezt úgy érteni, hogy a szent lélek az halhatatlan. Az emberi személyiség viszont oszthatatlan. Tehát egységes, több tartományból áll, valóban, ha hitünkben azt mondjuk, hogy a lelkem az tovább él, akkor én abban bízom, hogy ez a lelkem az, hogy a Szentlélek betöltött engem, a Szentlélek uralma alá vett engem, és a Szentlélek valóban halhatatlan. Szentlélek halhatatlan. A Szentlélek és Isten valósága megfoghatatlan a mi mértékegységeink által. Isten egészen más. Tehát ő nem mérhető sem súlyban, sem méretben. Nincs helyhez kötve. Szuverén Úr, aki ott lehet mindenekben, és ott van mindenekben, és aki mégis mindenek fölött is Úr. Ez megfoghatatlan. Igazában véve a véges gondolkodásommal, ezt csak úgy tapogatom. De megragadni sehol nem tudom. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ebben is nagyon szeretek reformátusnak lenni, hogy amikor azt mondják, hogy ez Isten bizonyíték, akkor én egy kicsit abban kételkedjek. Mert hogy az igazi Isten bizonyíték az nem az, amit én találok róla, hanem az, amit ő a maga szuverenitásában jelez. És nagyobb Isten bizonyíték egy kis éhező gyereknek egy kenyért, egy, hogy mondják, egy szeret kenyeret adni, ez Isten bizonyíték, mert ott beteljesedik az, amiről tanulunk, hogyha azt teszitek vele, akkor az olyan, mintha velem tennétek. Ez a pillanat, ez nagyobb Isten bizonyíték, mintha én elkezdem igazolni, hogy most ő hogy van így jelen, vagy hogy nincs így. Ugyanakkor a halál a maga titokzatosságával annyira foglalkoztatja az elménket, hogy én egyáltalán nem lehet meg, hogy ilyen dolgokról olvashatunk, sőt én magam is nagyon nagy érdeklődéssel olvasok minden olyan könyvet, nem titkolom, ami arról szól, hogy valaki, mi történik a meghalás pillanatában. Ugye most Porcelánra is emlékezünk, és olyan gyönyörű dolgokat ír erről, és nem arról szól ez, hogy egyik pillanatban még ért, másik pillanatban vége van mindennek, és kész, takarítsuk el a testet. Hanem ennek van egy nagyon-nagyon mély titokzatossága, egy általunk már bejárhatatlan folyamata. Azt azért, főleg a Biblia bizonságtétele alapján merem mondani, hogy a halálból egyetlen valaki jött vissza. Maga Jézus Krisztus. Tehát bármit éltek át, ami lehet a halál előszobája, én ezt nem ismerem, mert én magam nem éltem át. És az nagyon komoly, nagyon tanulságos, hogy ki ott milyen tapasztalatokat, vagy mire emlékezik vissza, vagy mit él át, vagy hogy hogyan alakul mondjuk a súlya. De azt a magam számára tisztázhatom, hogy ez nagyon izgalmas, érdemes odafigyelnünk rá, de ugyanakkor ez nem az a halál állapot, ahonnan Jézus visszajött, mert onnan egyedül ő jött vissza. Ez egyébként azért is nagyon izgalmas, mert éppen Lázárról olvastunk itt. Na most Lázár élethalott volt, vagy nem volt élethalott. Ugye vannak erre írásmagyarázati próbálkozások, hogy akkor ezt hogyan lehetne feloldani. Az a különbség a Lázár halála és feltámadása, vagy feltámadása és Jézus halála és feltámadása között, hogy Jézus abban a bizonyos halálban, amit ő halt, a legteljesebb elszakítottságot érte meg az ő mennyei atyától. Lázár meghalt, de a legteljesebb elszakítottságot nem élt át, hiszen megjelent mellette az Isten egyszülöttje, hogy visszahozza őt ebből az állapotából. Jézus, amikor a halálban azt a legteljesebb elszakítottságot érte át, akkor valójában azt is mondhatom mai nyelven, hogy a poklot járta meg, azt a nagyon mély eltávolodást, ami az ember által legyőzhetetlen. De ő ezt legyőzte, és mert ez olyan jó az embernek ez a győzelem, ezért azt akarja, hogy ebben mi is részesüljünk. Igen. A Szentlélek, mint az isteni Szent Háromságnak egyik személye, rendelkezik az isteni szuverenitással. Tehát a Szent Háromság Isten szuverén. Ez azt jelenti az ember számára, hogy nem lehet befolyásolni az ő cselekvését és emberhez fűződő kapcsolatát. Nem lehet gátat állítani a Szentlélek elé. Még azáltal sem lehet, hogy azt mondom valakire, hogy de hát ő megtagadja egyenesen Istent. Neki nem lehet köz a Szentlélek. Ez nem így van. Ezt el kell fogadnunk, az Isten olyan szuverén Úr, és a lélek olyan szuverén Isten, hogy érvényes a Biblia mondása, a lélek fú, ahova akar. Közel él ahhoz, akihez ő akar. A lélek kitöltetésének a csodája, amit pünkösdi csodaként ünneplünk ma is, azt hirdeti, hogy minden szabad az ember számára. Tehát Isten maga nyit utat a Szentlélek előtt, a Szentlélek önmaga nyit utat saját maga előtt, hogy semmiféle gát előtte ne legyen. Na most, a Szentlélek az, aki bennünk lévő Istenként segít nekünk abban, hogy észrevegyük, meglássuk, felismerjük, higgyük, elfogadjuk, szeressük az Istent. Senki sem mondhatja Istent Úrnak csak a lélek által, de mondja a Biblia szövege, hogyha én ezt elfogadom, és ennek örülök, akkor a Galata levélnek a mondata lesz érvényes rám, hogy így szól az eredeti szöveg, hogy pneumatikosszá lettem, vagyis a lélek uralma alá kerültem. Ez a Szentlélekre vonatkozik, hogy a Szentlélek uralmát én magam is befogadom az életemben. De ez egyáltalán nem zárja ki azt, hogy a lélek nem lehet jelen annak az embernek az életében, aki azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Erre egyébként vannak egészen konkrét példák is, amikor én a hitemben azt mondom, hogy amikor egy másik ember, aki lehet, hogy nem is hiszi a Krisztust, sőt lehet, hogy egyenesen azt mondja, hogy ő aztán Istennek végképp nem, de ebben az emberben győz a szeretet. És képes a szeretetnek egy olyan cselekvésére, hogy mondjuk odaadja életét egy másik emberért, csak azért, mert szereti, akkor én azt mondom, hogy a lélek az ott volt. Ő meg nem mondja. Ez az ő szabadsága, és ez az ő egyéni emberi döntése. De hogy a léleknek senki nem állhat az én hitem szerint útjába, abban biztos vagyok. Nagyon nehéz kérdés, mert a gyász egy szeretett kapcsolat megszakadását követően nem oldódhat föl nagyon rövid idő alatt. Tehát a gyász az egy hosszú folyamat. Annyira nehéz a tőlem elszakíthatatlan lelkemnek elengedni a másikat, hogy a gyász első időszakában például őt szinte jelenvalónak élem meg. Hiába tudom, tudatom már elfogadta, de a szívem, a lelkem, az érzéseim, azok nem tudják. Egyébként a tudatom sem nagyon, csak úgy mondom a tényt. De a szívem, a lelkem, az érzésvilágom, az nem engedel ilyen könnyen. Ezért az első időben teljesen természetes, hogy vannak ilyen hallucinációink, hogy mondjuk hirtelen látni véljük, vagy érezzük még az illatát, bennem ez ugyan nagyon erősen megmaradt, tehát mintha valóságos lenne az élni. Nem szabad ettől megérni, olykor eszünkbe jut, hogy csak nincs te nekem valami bajom, mert hogy olyan valóságosnak érem meg az első időben, éppen azért, mert azért vannak nekünk érzéseink is, és nem csak agyunk. Az agyom hiába mondja ki, tehát meghalt, eltemettük. Az érzéseimben ez sokkal hosszabb folyamat. Ehhez idő kell, amíg azt mondom nem, csak még annyira közeli minden, és annyira ragaszkodom ezekhez a pici kis maradékokhoz, ami még úgy ott lehet, jelen lehet, hogy így védekezem az elengedés ellen. Természetes folyamat. Inkább az a gond, hogyha valaki ezt nem jól érti, vagy nem jól értékeli, hogy itt ilyet nem szabad, ez biztosan megbetegít, vagy ez beteges dolog, ez nem normális dolog, akkor tulajdonképpen nem engedi meg a gyászt magának, ezt a kínlódást nem vállalja föl, és mit csinál? Gyakorlatilag életben tartja a másikat. Vagyis úgy bánik vele, mintha élne. Most nem látom, de mintha élne. Van, és ez már valóban a gyásznak egy ilyen nagyon nehéz, olykor megbetegítő formája, például megteríti neki az asztalt. Mi van emögött? Hogy ott teszi a terítéket, mi van emögött? Nem meri elengedni, nem mer ezzel szembesülni, fél, hogyha elengedi, akkor nem lehet többé kapcsolata vele. Az egészséges Hát persze mindenki a saját maga módján gyászol, tehát nagyon óvatos lennék azzal, hogy ez beteges, ez meg nem beteges, de mindenkinek megvan a maga módja, a saját élettörténete és gyásztörténete, de mégis azt lehet mondani, hogy az egészséges az, hogyha az elején, és erről holnap este lesz, az elején tudomásul veszem, hogy az első időkben annyira nehéz az egész személyiségemben, az érzéseimnek, a lelkemnek, az egész tudatomnak annyira nehéz a szakadás. Csodálkozom, hogy süt a nap, és mások mosolyognak, amikor bennem egy világ dőlt össze. A szó legszorosabb értelmében, hogy befogadom, hogy amit látni vélek, az most ilyenkor az igen, ez így van. Akkor leülök, és azt mondom, hogy ezt most látom, miért nagyon hiányzik, ugye nagyon hiányzik, mondom magamnak, igen, nagyon hiányzik. Akkor teszek valamit, amivel emlékezem, egy kicsit rendezgettem a holmiát, de ha fölmerem vállalni ezt a helyzetet az elején, akkor ez szépen csendesülni fog. A cél végül is nem egyszerűen az, hogy én elengedjem őt a halál állapotába, hanem a cél az, hogy őt halottként, belső alakként vissza tudjam fogadni. Akiről tudom, hogy most már a mindenható vigyázva. Egyébként én ennyit tudok maximum mondani a halál állapotáról, de ez nekem bőven elég. Azzal szemben, vagy azokkal szemben, akiket én gyászolok. Nem tudom, hol van, nem tudom, milyen állapotban van, nem tudok semmit, de egyet tudok, hogy a mindenható vigyáz rá. Én a mindenható kezébe, a kis balda ember, úgy átengedtem, hogy ez egy nagyon hosszú út, de ha nem merjük ezt fölvállalni, bizony előfordulhat, hogy úgy véli, mintha ő életet nem engedi meghalni gyakorlatilag. Van egy másik módja ennek, hogy beszélgetünk a halottal, hogy amikor már belső alakká változott, és az emlékeimben ott él, akkor meg ne féljek ezt fölvállalni. Számtalanszor úgy gondolom, hogy helye van. Most én jó reformátusnak tartom magam, mégis amikor elmegyek a sírhoz, akkor én szoktam mondani, hogy szervusz, mama, itt vagyok. Pontosan tudja az agyam, hogy ő nincs ott. A test van ott, amelyik elpolad, de mégis egy helyszín, ahol nekem szabad kimondani, anélkül, hogy én itt a további élésnek mindenféle módjaiba belekeverednék, hogy emlékezem, és felidézem az ő alakját, és ez nekem jó. Ő ezt szokta mondani, én meg erre ezt szoktam válaszolni. Na most ezt ilyen nagyon egyenes beszédben teszem, nincs vele semmi baj. Baj akkor van, ha őt nem engedem meghalni, miközben ő halott. Baj akkor van, mert akkor mesterségesen akarom életben tartani, és az nagyon megnehezíti az életünket. Nem segít a lezárásban és a további élésben. Tessék! Igen, ez lehetséges, hogy félreértés volt, hogy nem hangsúlyoztam ki eléggé, hogy ez az ószövetségi embernek a halálról való gondolkodása. Tehát az ószövetségi ember másképpen gondolkodik a halálról, mint az újszövetségi ember, és Krisztus nyomán a mai keresztény. Ez azt jelenti, hogy az ószövetségi ember a halált, azt elszakítottságnak éli meg. Nem foglalkozik a Seorról, alig van a halál, a halottak birodalmára, alig van valami, ilyen lárvaszerű életre szoktak utalni, de ez teljesen ködös, homályos, beláthatatlan. Mert azt mondja az ószövetségi ember, hogy csak az lehet kapcsolatban Istennel, aki él. Mert ha meghal, megszakad a kapcsolat. És ezért olyan csodálatos Krisztusnak a feltámadása, ezt talán igyekeztem hangsúlyozni, hogy nem az a nagy dolog, hogy most halál után van élet, vagy nincs élet, hanem az, hogy Krisztus helyreállítja a kapcsolatot. Tehát többé nem kell azt hinnem, hogyha ő meghalt, ott megszűnik a kapcsolat. Nem azért, mert ő belőle bármi tovább él, hanem azért, mert az Isten Krisztusban megmutatta, hogy ő a halál fölött is győztes úr, és a kapcsolatot ő nem engedi el. Ez egy óriási reménysége a keresztény hitnek, nem csak az, hogy lesz egyszer föltámadás, hanem az, hogy a halott személyisége számomra halott. Meg valószínűleg a maga számára is halott. De az Isten számára nyilvántartó személyiség, mert olyan nagy az Isten, úgy legyőzte a halálban azt a végletes, poklos elszakítottságot, hogy azt akarja, hogy az ember ebben a győzelemben részesüljön. Szentlélek Isten, a Szent Háromság harmadik személye. A Szentlélek ez nem juthat közel halál. A Szentlélek az örökké való Isten harmadik személye. Halhatatlan.
Szabadokban nekem mi? Nem most nem fölismerésem, de a kérdések nyomán bennem újra előjött ez a gondolat, és akkor most én kérdezem az előadókat egy kicsit, hogy talán érdemes lenne a blöd és a bibliai gondolkozás közötti különbséget zárásként markánsan megfogalmazni, mert egy kicsit e körül forradtak a kérdés. A kérdések egy része.
Így van, tehát a görög dualistának nevezett gondolkodás az valóban megteszi ezt a különbségtételt, hogy test és lélek. Ennek a kifejezései bejöttek a Biblia nyelvébe is, hiszen az újszövetségi iratok azok az ókori görög kultúrában fogalmazottak meg, tehát óhatatlan, hogy ez tovább ment a gondolkodásban. Ez a fajta gondolkodás a lelket magasabb rendűnek minősíti, mint a testet. Tehát ha azt az abszolút az ókori, mondjuk a platoni gondolkodásra gondolunk, de általában a görög filozófiai gondolkodásra, akkor azt lehet mondani, hogy a test az egy alsóbrendű dolog, a lélek, az embernek ez a sajátos tartománya pedig egy magasabb rendű dolog, ami adja az ember méltóságát. Bizonyos szempontból ez a maga nyelvhasználat is beengedte ezt az újszövetségi iratokba. De azáltal, hogy például a János evangéliumában azt olvassuk, ugyanaz a szó szerepel, hogy és az ige testé lett. Tehát nem a magasabb rendű szinten közelít Isten az emberhez, hogy hát úgy lélekként Isten úgy megmutatja magát, hanem az kifejezés szerepel, az a húsvér matéria, száz. Húsvér matéria, ez a fogható, ez a romlandó, ez az elpusztuló test, de ez nyilván nem jelenti azt, hogy ebben a testben csak ez a szörnyű romlandóság van jelen, mert az emberi személyiség a szétválaszthatatlan. Egy. Beszéljünk nyugodtan testről, lélekről, lelkem van, hogyne, lelkem van, szellemem van, nyugodtan mondhatom. De mint emberi személyiség az egy és oszthatatlan. És ez azért fontos, nem azért, mert a lelket amúgy is magasabb embernek tartom, hanem az a gyönyörű üzenet a Bibliának, hogy a test ez a romlandó olyan értékes az Isten előtt, a test, ez a gyarló, ez a tele hibával, ez a fogyatékossággal élő test olyan értékes az Isten előtt, hogy azt mondja, az én fiam testé lesz. Van az én lelke, meg van szelleme, meg van értelme, de ez a kifejezés úgy üzeni nekünk, hogy látod, amire te esetleg azt gondolnád az ókori görög gondolkodók nyomán, hogy ez olyan semmi, ezzel nem kell törődni. Ezt legjobb megvetni, meg ilyen aszkéziset gyötörni, meg nem tudom én mi. Az Isten fia ezzé lett, hogy a te sorsodat a legmélyebb válságokban is élje, mert szereti, mert értékesnek tartja, mert nagyon vár. Ezért olyan gyönyörű az, hogy a Krisztus először testé lett, aztán küldte a Szent Lelket. Hogy ilyen, hogy a keresztény gondolkodásban szabad nekünk az életet a maga földi materiális valóságában is értékelni és szeretni, mert ez az élet nagyon szép, és szabad átélni a fájdalmat, hogyha ez a nagyon szép élet megszűnik. Szabad sírni, mert az élet az értékes. És ez semmit nem vol le abból, hogy most Isten előtt az egyik kevesebb értékű, vagy magasabb, semmit nem jelent. Az Isten az embert szereti ebben a gyarló korában. Ezért mondhatja az apostol, hogy ez a romlandó test, majd romolhatatlanságba öltözik. De ez a romlandó test ott van a kereszten, amikor a Krisztus teste megtöretik, és vértik, és kiált, és sír, és szenved, és gyötrődik, akkor ez a romlandó test kiált. De nekem nem leértékelném semmi módon a lelket, hanem inkább azt érzem a Biblia bizonságtételiből, és ez a meggyőződésem, hogy felhozza azt, ami az ember és az ókori görögök számára bizony nem annyira értékes. Mert ugyan már, ez olyan mulandó, meg ez majd a lélek. Hát igen, a Szentlélek, az igen. Meg nagy dolgokra képes az ember is a maga összetettségében, komplexitásában, hogy nem? Elég volt ez a válasz?
Köszönjük szépen a mai estét, az előadást és a kérdéseket, a válaszokat, a kérdéseket és a figyelmet, és hogy együtt lehetünk, és akkor, ha élünk itt ebben a testben, akkor holnap találkozunk újra 5 órakor itt a templomban, és folytassuk tovább a holnapi címünk.
Hát ez már az egyéni gyász folyamatokról fog szólni, hogy megengedhetem-e magamnak a gyászt. De ez az egyéni folyamatokról, hogy mi mindent élhetünk át a gyászban. Egyénenként és családban.